Kedves testvéreim, barátaim, gyerekek, fiatalok az Úr Jézus Krisztusban. Hálás vagyok azért, hogy együtt szolgálhatunk, és együtt fordulhatunk a Jóisten irányába, és hát ez az Isten tisztelet is nyilván ezt a célt szolgálja. És szeretném én is kifejezni az örömömet, hogy Krisztával, Péterrel, az Adventista Teológiai Főiskola tanáraival, Kristóffal veletek együtt szolgálhatok. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Biblia tanulmányozás az gyakorlatilag mit jelent a mindennapokban, akkor szeretném, hogyha Isten igéjét úgy néznénk meg a ma délelőtt folyamán, hogy ez valóban számunkra egy felüdülést jelentsen. Hadd kívánjak mindenki számára boldog új évet, hiszen nemrég kezdtük el ezt az új évet, 2025-öt írunk, és nagyon remélem, hogy ebben az évben mindannyian átmegyünk egyfajta változáson. És hát ennek a változásnak az első szeleit gondolom, hogy már érezni is fogjuk a mai nap folyamán. Van egy példázat a Szentírásban, amikor Jézus Krisztus ki akarja fejezni azt, hogy szeretné, ha még egy évre kegyelmezne nekünk az Isten. Elgondolkoztatok-e azon, hogy a Jóisten milyen naptárt használ? Hogy vajon január 1-én az Úrnál is új év indult? Vagy a születésnapunkkor indul egy új év mindannyiunk számára? Honnan számítják ezt a még egy évet? Lehet, hogy a még egy év nálam a mai nap véget ér? Lehet, hogy van olyan, aki ennek a még egy évnek a felénél tart a mai nap folyamán? Tehát mi a helyzet azzal, hogy mi Istennek az érezhető, a csodás kegyelmét a saját életidőnkön belül éljük meg? Ennek a példázatnak az az üzenete, hagyd meg még ebben az évben. Egy édesanyja azzal szembesült, hogy a lánya minden alkalommal, amikor hazajött az iskolából, elmondta, hogy édesanyám, az egyik osztálytársa még most vettek új autót. Következő nap hazajött, a másik osztálytársa még új házba költöztek. És minden nap valaki az osztályból valami újat kapott, ők pedig nagyon szegények voltak. Az édesanyja három műszakot vállalt azért, hogy egyedül nevelje a gyermekét, és mindent meg tudjon adni neki. Egy este az ölébe vette a gyermekét, és a kicsi megsimogatta az édesanyja arcát. És miközben arról mesélt, hogy még hány osztálytársa milyen új dolgokat kapott, az édesanyja elkezdett zokogni. Miért sírsz, édesanyám? Hát azért, mert én neked nem tudom megadni mindezeket. Én dolgozom, hogy neked jó legyen, neked jövőd legyen. És azon gondolkozom, hogy ha az Úr Jézus ma eljön, akkor én mit mutathatok meg neki? És a kislány őszintén belenézett az édesanyja szemébe, és azt mondja, hogy hát ha jön az Úr Jézus, mutasd meg neki a kezedet. Ha az Úr Jézus ma jön, te és én mit mutatunk meg neki? Mi az, amit fel tudunk mutatni annak érdekében, hogy igazoljuk az ő szeretete, az ő kegyelme tényleg meglátogatott bennünket. A Lukács evangélium a 13. fejezetében a 6. verstől a példázatot így olvassuk. Azután ezt a példázatot mondta, egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a helyet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben. Még körülásom, és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Nem tudom, figyeltétek-e azt, hogy ez a példázat Jézus végidei példázatai közé van sorolva a Lukács evangéliumában. De mégis ez a példázat nem úgy végidei példázat, mint a többi, hanem ez az életünk végidejére vonatkoztatja az igét. És természetes az, hogy itt előzmények vannak. Olyan előzmények, amelyek megrettentik az embert, és netalán mi is úgy vagyunk ezzel, hogy azok az előzmények, hát azok kellene legyenek a végidő jelei, nem pedig az, hogy nem terem a fügefa. A 13. fejezete Lukács evangéliumának ezeket az előzményeket sorolja fel, és azt mondja: abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állatok vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és azt mondta: azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Nem. Sőt, azt mondom néktek, ha meg nem tértek, minnyáján hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. Én úgy szeretnék úgy prédikálni, mint Jézus. Úgy a szeg fejére ütni, hogy az ember azt érezze, hogy a szívét öleli meg Jézus az igével. Lukács olyan pontosan számol be arról, hogy Jézus mikor mit tesz. És itt azt olvassuk, hogy Jézus útközben tanít. Menet közben egy sétáló Biblia órát tart. Fel tudnánk fedezni a sétáló szombatiskolát? Fel tudnánk fedezni a sétáló imaórákat, amikor elmegyünk, és minden utcát végigjárunk a településben, megállunk minden ház előtt, és imádkozunk a házban élő emberekért? Jézus sétálva útközben tanít, és valaki Jeruzsálemből hírt hoz, illetve Galileából Jeruzsálem felé tart, és néhányan hírt hoztak Galileából egy mészárlásról. Jézus erre a sokaságnak felel, és nem annak, aki a hírt hozza. Mindig vannak olyanok, akik úgymond negatív híreket terjesztenek. Elon Musk, aki lassan hatalmasabb bármelyik ország elnöknél, még a római pápánál is, ha úgy tetszik, ő azt mondta: emberek, ti vagytok a hír. Ami eszetekbe jut, nyomjátok fel az internetre. Hadd olvassák az emberek. Én ennyi butaságot életemben nem láttam, mint manapság látok interneten. Mert mindenki úgy gondolja, hogy most ő a főnök. És azt írhat le, amit akar, és úgy, ahogy akarja. Jézus ennek a sokaságnak is felel, tanít. És figyeljetek meg, hogy Lukács, mintha tudatosan figyelne arra, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ja, hát azok a szerencsétlenek meghaltak ott az oltárnál, megyek, feltámasztom őket. Akik a siloámi toronynál meghaltak, azt a 18-at, őket is feltámasztom. Nem. Jézus nem egy csodával válaszol, hanem példázattal, tanítással. Mert ez egy életidő és végidő vonatkozású példázat. Az elvesztek kétszer is visszhangzik az előzményekből, és a példázatból a kivágatik. Vágd ki azt. És az emberben ott van, hogy rólam van szó. Mert amíg a többiekről van szó, addig rendben van a dolog. De abban a pillanatban, amikor bekerülök a példázatba, úgy érzem, hogy egy darálóba kerülök be. Isten kegyelmének az uralma ebben a történetben is felülírja hiedelem szerinti véget. Mit tudunk Pilátus vérengzéséről? Pilátus egy modern felfogású ember volt, és nem csak kormányzóként, hanem, ha tetszik, polgármesterként is működik Jeruzsálemben. És azt mondja, hát mi rómaiak hozzá vagyunk szokva a vezetékes vízhez, vezessük be a vizet Jeruzsálembe. Na jó, jó, de a költségvetést össze kellene hozni, és azt mondja Pilátus, én a római költségvetésből le tudok szakítani egy részt, összehívja a vallásos vezetőket Jeruzsálemből, és azt mondják, hogy ti mennyit adtok hozzá. Ennyit. Nullát. Szent Pilátus, rendben van. Ha ti nem adtok, elveszem én. Áruhába öltözteti a katonáit, oda vezeti őket a templomhoz, és egy adott jelre hithű zsidókat, akik éppen áldozatot mutattak be, megöleti, közben katonák bemennek a templom kincstárába, és kihozzák a pénzt. És épül a vízvezeték. Na, ezek a galileaiak, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Akik épp Isten tiszteleten voltak. Ezek jó emberek voltak. Mégis meghaltak. Mi volt a zsidók felfogása abban az időben, ami a 21. században is itt van, itt zakatol bennünk? Minél nagyobb az elszenvedett szerencsétlenség, annál bűnösebb a szenvedő alany. Tehát ha valaki meghalt, biztos valamilyen bűnt kellett elkövessen. Mert a rosszat megbünteti az Isten. A jót megjutalmazza az Isten. És erre a hírre, hogy a jó büntetést kapott, összezavarodik az ABC a zsidóknál. Nincs válasz rá. Hogy lehetne erre valami jót mondani? És Jézus azt mondja, azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál? Mert ezeket szenvedték, mert őket Isten tisztelet közben megölték? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ott van bennünk, hogy Isten nem ver bottal. És előjönnek a teológusok, és azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra. Hát ezek mit csináltak Jeruzsálemben? Áldozatot mutattak be. Miért? Hát a bűneikért. Ha, akkor csak bűnösök voltak. Jó van, uram, akkor ezeket lerendezted. Szóval, ha te azért mész az Isten tisztelet helyére, mert meg akarod vallani a bűneidet, szívinfarktust kapsz és meghalsz, akkor elérte az Isten tisztelet a célját, mondták a zsidók. Így ismerjük mi a jó Istent. Amikor rossz történik jó emberekkel, bánt ez bennünket, zavar ez bennünket. Charles Swindoll azt mondja, a galileai áldozatok nem voltak nálatok nagyobb bűnösök, lefordítva ezt a történetet, ezt a jézusi mondást. Jobb, ha azt mondjuk, hogy ti épp olyan bűnösök vagytok, mint ők. és ugyanaz a sors vár rátok, ha nem rendezitek a kapcsolatotokat a Jóistennel. Rendben van minden, testvéreim. Van nekünk élő kapcsolatunk az Úrral? Egy jó hónappal ezelőtt egy adventista iskolába berohant egy fegyveres ember, aki valamikor járt a gyerekszombatiskolába, és megsebesített egy 5 éves és egy 6 éves gyermeket. Adventista iskola. Volt adventista, megsebesít egy 5 éves és egy 6 éves gyermeket. Bűnösök voltak azok a gyermekek? Milyen bűnt lehet elkövetni 5 meg 6 évesen? Miért történik ez? És hogyha hírt hoznának most Jézusnak, akkor Jézus azt mondaná, hogy nem, ők nem voltak nagyobb bűnösök, mint ti. Ha meg nem tértek, ha nem kezdtek el egy kapcsolatot építeni Istennel, hasonlóképpen elvesztek. Idén, januárban, Nepálban földrengés volt, és már 126 halottja van a földrengéseknek. Hírt hozunk róluk. Ők bűnösebbek voltak, mint mi? Nem. Ha meg nem térünk, hasonlóképpen elveszünk. Tetszenek érezni azt, hogy Jézus nem azt akarja, hogy ezután figyeljük a híreket, hogy hol, milyen katasztrófa történt, és bestrigulázzuk, hogy ez is a végidőnek egy jele, az is a végidőnek egy jele, már csak 2 van hátra, és mehetünk haza. Nem. Jézus azt akarja, hogy az életedre vonatkoztasd az írást, és minden egyes ilyen eset azt a kérdést tegye fel, hogy hogy állok én az Úrral. Aztán ott van a siloámi torony esete. Egyesek elmentek napszámba a vízvezeték munkálataihoz. Hát, megöli ezeket a szerencsétleneket, ellopja a pénzt, és akkor te mész Pilátusnak dolgozni? Na ez a bűn. Nem csak bűnös vagy, áruló is, a többiek meg hősök, akik meghaltak a templomnál. Támogattátok ti már gyilkos embernek az ügyét? Szavaztatok már olyanra, akivel nem értettetek egyet? Hallgattatok-e akkor, amikor meg kellett volna szólalni? Egy jó hete kezembe került egy videó. Egy jogász professzor tartja az első előadását az egyetemen. Ránéz a diákokra, és azt kérdezi az egyik lánytól, hogy önt hogy hívják. A lány elmondja a nevét, és azt mondja, hogy azonnal álljon föl, és takarodjon innen az órámról. Soha többet az én órámra ne jöjjön vissza. És a lány néz, hát professzor úr, hát ez az első óránk, mit követtem el? Még egyszer nem mondom el. Azonnal álljon föl, és takarodjon ki a teremből. Lány összecsomagol, megjelennek a könnyek az arcán, és szépen kimegy a teremből. És akkor a professzor megkérdezi a többieket. Önök, amit most láttak, mi volt? Miért tanulunk jogtudományt? Különböző válaszok jönnek, hogy rend legyen a társadalomban, hogy legyenek szabályok, stb. És az egyik azt mondja, hogy hát az emberek védelmében van a jogrendszer. Szóval rendben van. És mit láttak önök most itt? Igazságos volt ez a bánásmód? És azt mondták, hogy nem. Hát ez nem volt igazságos. És akkor a professzor azt kérdezi, és miért hallgattak? Miért nem álltak fel, és miért nem mondták azt, hogy professzor úr, amit ön tesz, az nem igazságos. És ő azt mondja, hogy elmondom én önöknek, hogy miért. Mert önök nem voltak érintve. Nem az én ügyem. Ki tudja, hogy a csaj mit követett el? Menjen, húzzon innen el. De abban a pillanatban, ahogyan te személyesen érintve vagy, már is másképp érzed az igazságtalanságot. És a professzor azt mondta, ma ez alatt a pár perc alatt többet tanultak a jogról, mint az egész egyetemi időszak alatt fognak tanulni a gyakorlatban. És egyet jegyezzenek meg, ha önök nem állnak fel, és nem állnak ki valakiért az igazságtalanságban, akkor lesz az életükben egy olyan pont, amikor önök ellen lesz igazságtalan a rendszer, és senki nem fog fölállni és kiállni önökért. Megkérdezhetem, hogy az utóbbi időben mikor és hogyan álltunk ki emberekért? Az a 18, akire ráesett a siloámi torony. Tudjátok, hogy hogyan kerültek elbírálásra a zsidók felfogásában? Úgy kell nekik. Megkapták. Ez az igazság. Elmentek a gyilkos Pilátusnak dolgozni. Rossz történt a rosszal, és ez rendben van. Biztos, hogy rendben van. Figyeltük-e azt, hogy amikor Jézus megszólal és tanít, abban mindig olyan radikális igazságok vannak, hogy az ember egyetlen egy mondatán is egy életen keresztül tudna gondolkozni. Mit mondott Jézus az ellenségről? Szóljatok be nekik. Rugdossátok őket. Üssetek vissza nekik. Ezt mondja. Szeressétek a ti ellenségeiteket. Imádkozzatok értük. Rossz történt a rosszal. Miért nem állsz ki mellettük? Ó, atyafi, majd Pilátus is megkapja a magáét. Hogy kapta meg Pilátus a magáét? Jézus úgy alakította, hogy találkozzon vele. Hogy belenézhessen a szemébe, és azt mondhassa, Pilátus, neked sem lenne hatalmad, hogyha nem felülről lenne ez. És ez a Pilátus kimegy a nép elé, és azt kérdezi, mit cselekedjem azzal a Jézussal, akiben nem találok bűnt? Te mit cselekszel ezzel a Jézussal, aki feje tetejére állítja azt a filozófiát és azokat a hiedelmeket, amelyeket eddig hittél? Hogyan viszonyulunk mi a magdeburgi eseményekhez? Ahova egy szaudi pszichiáter orvos behajt a tömegbe az autójával. 6 ember meghalt, és 290 ember megsérült. Karácsonyi vásár? Úgy kell nekik. Megkapták. Jézus nem karácsonykor született. Tessék. Küldjék a következő autót. A következő vásárba. Úgy kell nekik. Ez a jó adventista válasz, nem? Nem. Nem. El tudom képzelni, hogy Isten minden egyes ember halálán sír és gyászol, függetlenül attól, hogy az illető hit benne vagy nem. Kaliforniában tűzvész van. Tegnap már 10 halott volt, és én úgy örülök, hogy Dávid itt vagy velünk, mert te most igazán azt a térséget képviseled. Az egyik ismerősöm Hollywood környékén lakik, és tegnap azt írta, hogy nem tudom, hogy az én házam is leégett, vagy nem. És erre azt mondjuk, Hollywood, hát ott születnek ezek az erkölcstelen filmek. Na, az Úr meglátogatta őket az ő ujjával. Most megtanulhatták a leckét. Nem. Azt gondoljátok, hogy azok bűnösebbek, mi nálunknál? Nekem azt tetszik, hogy az Úr Jézus válaszol, és ezt a választ nem bízza a hallgatóságra, nem vetíti ki ezt a kérdést, és nem mondja azt, hogy vegyétek elő a mobiltelefonotokat, és aki igent mond, meg aki nemet mond, lássuk, hogy hogy néz ki az arány. Nem. Jézus úgy teszi fel ezt a kérdést, hogy ő válaszolhasson, és azt mondja, hogy nem. Azok az emberek nem bűnösebbek mi nálunknál. De mondom nektek, ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Ez Jézus válasza. Ítélet hirdetés helyett kegyelem hirdetés. Botrányos. Magyarország még nem tudta kiheverni a kegyelmi botrányt. Tudjátok, mi a legnagyobb kegyelmi botrány? Hogy a mindenható Isten felém kegyelmet gyakorol. Mert én az összes ember közül, aki ezen a föld golyón él, egy ember tudnék megnevezni, aki nekem a legtöbb bajt okozta. És ezt úgy hívják, hogy Kovács Bíró János. És ennek az embernek válaszol, ennek az embernek kegyelmet ad a Jóisten. Hogyan értelmezzük a példázatot? Egy embernek egy terméketlen fügefa áll a szőlős kertjében. Tehát végül is ő szőlőt termeszt, a fügefa az ott van bónuszként. A betakarítás idején nincs rajta gyümölcs, és lehet, hogy ez olyan fügefa, ami háromszor is kellett volna teremjen évente. Viszont ez a fafajta az ültetéstől számítva a harmadik évben kezd el teremni. Viszont a fákra vonatkozóan volt egy kézikönyvi nyilatkozat, egy paragrafus, amit figyelembe kellett venni. Ez így szól a Mózes harmadik könyve, 19. fejezete, 23. verse szerint. Ha majd bementek arra a földre, és ültettek mindenféle gyümölcsfát, tartsátok a gyümölcsét körülmetéletlennek, 3 esztendeig legyen körülmetéletlen, ne egyetek belőle. Elültetik a fát, 3 évig várnak, hogy teremjen, és utána 3 évig még körülmetéletlen a gyümölcse. Tehát lehet, hogy a gazda a 6. év után kezd kijönni és nézni, hogy mi a helyzet a gyümölcsterméssel. Összesen 3 éve már személyesen kijár a fához, majd kiadja a parancsot a kivágásra. Megjelenik a vincellér. Az egész Bibliában. Itt egyszer a vincellér. Közbelép, és kialkudja az egy év kegyelmet. Micsoda botrány. Tetszik nektek ez a vincellér? És közben gonosznak tartjuk az urat, aki a szőlőskert, meg az egész terület. Én gyerekként úgy nőttem fel a közösségünkben, hogy én azt hittem, hogy van egy kegyetlen Isten és egy nagyon drága Jézus. A kegyetlen Isten állandóan összeszorítja a szemöldökét, és csúnyán néz rám, de a drága Jézus az mindig megment. Valahogy mindig közbe lép, és így a csokor villám nem az én nyakam közé landol, hanem valahogy a drága Jézus ezeket kivédi. Figyelitek azt, hogy el tudunk hinteni Istenről egy olyan képet, ami egyébként nem igaz. Van egy 5. századi elbeszélés, amit elképzelhetően Jézus felhasznált, és szóról szóra hadd olvassam fel. Fiam, Olyan vagy, mint egy víz mellé ültetett, de mégis gyümölcstelen fa, amelyet a gazda kénytelen volt kivágni. A fa így szólt. Ültess át, és ha akkor sem termek gyümölcsöt, vágj ki. De a gazda ezt mondta neki, amikor a víz mellett voltál, nem hoztál gyümölcsöt, hogyan tennéd azt egy másik helyen? De Jézus másképp alkalmazza ennek a példázatnak a végét. A gazda nem utasítja el a kérést. Nem azt mondja, hogy figyelj, én már 3 éve kijárok, lehet, hogy ez a 9. alkalom, hogy kijöttem, mert ha évente 3-szor terem a fügefa, akkor legalább 3-szor megvizsgálom, hogy van-e rajta gyümölcs. Vége! Lejárt a kegyelem. Nem. Nem. Istennél nincs egy olyan gomb, amit ő egyszerűen kikapcsol, és azt mondja, hogy mától nincs kegyelem. Ítélet hirdetésből kegyelem hirdetés lett. Képzeljük el ezt a helyzetet. Van egy család, 2 gyerekkel. És a szülők azt mondják, hogy gyerekek, amikor jól viselkedtek, akkor van itt egy befőttes üveg. Arra a napra egy napi díjat beteszünk a befőttes üvegbe, és ebből majd valamikor ajándékot veszünk nektek. De ha rosszul viselkedtek, akkor bármelyik szülő úgy dönthet, hogy kivesz ebből a befőttes üvegből, és ha nagyon rosszul viselkedtek, akkor az egész pénzt ki lehet venni a szülőnek, és üres a befőttes üveg. Képzeljétek el, reggel, még a szülők ki se nyitják a szemüket, a gyerekek már veszekednek. Reggeli után úgy összekapnak, hogy majdnem gyilkolázták egymást. És a szülők rájuk néznek, csendre intik őket, és előveszik a befőttes üveget. És az édesapa azt mondja, be a kocsiba mind a kettő. Megyünk fagyizni. Na ez a kegyelem. Amikor Isten azt adja, amit mi nem érdemlünk. Mit üzen Jézus ebben a példázatban? Azt, hogy a szőlő gazda Isten. A vincellér Jézus. A szőlőskert a világ. És a fügefa Izrael, Isten népe. Isten népe, vagy az egyén. A Bibliának az alap üzenete Isten szeretetéről, János 3.16 szerint az, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette ezt a világot. A szőlősgazda úgy szerette a szőlőskertet, az egész kertet. Beleértve a fügefát is. Beleértve az embereket, a vincellért is. Isten szereti a kertet, szereti a fát, de annyira szereti, hogy vincellért küldött. Hogy ez a vincellér érthető módon elmondhassa nekünk, hogy milyen a szőlős gazda. Hogy mennyire kegyelmes, és mennyire odafigyel. 3 éve kijár. Nem tudjuk hányszor. Azt mondta a vincellér neki, mert 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Eszembe jut az, amit Keresztelő János hirdetett meg körülbelül 3 évvel azelőtt, hogy Jézus ezt a példázatot elmondta volna. Nézzétek csak! Lukács 3, 6, a 8. verstől. Teremjetek, hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. a fejsze pedig már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik 3 éve. Jézus 3 éven keresztül prédikált. És lehet, hogy most tart egy kis mérleglést, és azt mondja, hogy vajon milyen eredménye volt a prédikálásomnak. Hát olyan eredménye volt, hogyha a jót rossz éri, akkor is Isten kap támadást, ha a rosszat rossz éri, akkor is Isten kapja meg a magáét. Hát ezek még mindig nem értik, hogy ki a jó Isten. Pál apostol a segítségünkre jön, és ezt a hármat próbálja magyarázni nekünk. Tudjátok, Pálnak volt egy betegsége. 2 Korintus 12-ben azt mondja, hogy emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, mármint a betegség. Ez a 3-szor, ez olyan, hogy már 100-szor megmondtam neked. De ez nem azt jelenti, hogy tegnap 99 volt, és behúztam a strigulát, akkor ma megszámolom, hogy igen, 99. Ma 100-szor megmondtam neked. Nem. Ez azt jelenti, hogy számtalanszor. Akárhányszor. Pál azt mondja, hogy milliószor imádkoztam ezért. És jött válasz. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A példázatban megjelenik egy nagyon erős kifejezés. Vágd ki! Miért foglalja a földet hiába? Felmerült valaha bennetek az, hogy hiába foglaljátok a helyet? Hogy nem pont ott vagytok, ahol lennetek kéne. Jókor lenni jó helyen. Istennek az egyik legnagyobb áldása a földi életre nézve. Itt ebben a kontextusban a fa hasznos kell legyen. Hát ezért termesztik. A kertész örömét akarja lelni benne. A kertész nem azért megy ki a fügefához, mert el akarja adni a gyümölcsét. Nem. Örömét akarja lelni benne. Ő szőlőt termeszt. Vigyáznunk kell a fákra, testvéreim. Egy érdekes dolog történt az elmúlt évben velünk Nyugbordon. Egyes testvéreink bebuzdultak arra, hogy a Nagy Küzdelem című könyvet el kell juttatni minden emberhez. Bevásároltak egy jó nagy adag könyvet, és elkezdték beszórni őket a postaládákba. 2 héten belül kaptunk egy érdekes üzenetet. Kik ezek az emberek, akik egy vastag könyvet beszórnak a postaládánkba úgy, hogy mi ezt nem kértük? Ki fogjuk dobni, el fogjuk égetni. De hogy engedheti meg magának egy közösség azt, hogy nem gondol a környezetre? Hány fát kellett kivágni azért, hogy ezek a nem kívánt könyvek az emberek postaládájában landoljanak? Kik ezek az emberek? Hát nem kellett messzire menjenek, nagyon hamar kiderítették, hogy ezek az adventisták. Mert mi vagyunk olyan okosak, hogy arra a kérdésre is válaszolunk, amit az emberek még fel se tettek. Mi küldünk egy könyvet nekik. Csak ők nem olvasták el. El nem tudjátok képzelni, hogy megindult egy áradat a gyöpös agyú keresztények ellen. És egyszer csak történt egy fordulat. Valaki odaírta erre a fórumra, Én ismerem őket. Minden péntek délelőtt a gyermekemet odaviszem a nyúboldi imaházba. Ők a legkedvesebb emberek. Ez a legbiztonságosabb hely. Ezek jó emberek. Nem hiszem, hogy ők tették ezt. Nem hiszem. És nem mi voltunk. Legalábbis nem az a csapat, akik péntek reggelenként vigyázunk ezekre a gyermekekre. El tudjátok képzelni az isaszegi imaházat, vagy bármelyik imaházat, hogy pénteken mondjuk átalakul egy játszóházzá. A nyúboldi imaházban körülbelül hát egy olyan 70-80 gyermek szülővel együtt ott van, 2 órán keresztül. És azt mondják, hogy ez a legbiztonságosabb hely a Földön. És amikor a testvéreink megkérdezték tőlem, hogy mikor kezdem el az evangelizációt a szülőkkel, hogy hol van ebben az evangélium, hogy engedjük játszani a gyermekeiket az imaházban. Akkor csak annyit mondtam, hogy testvérek, mi ezeknek az embereknek péntek délelőtt egy 2 órás szombatot biztosítunk. És megtapasztalják az Isten nyugalmát és szombatját péntek délelőtt 10 órától 12 óráig. Ez az evangélium. Tudunk mi olyat tenni, amikor nem kérünk cserébe semmit? Mikor csak egyszerűen szeretetből teszünk valamit. Nem azért hívjuk őket be, hogy utána Kovács Bíró János jó megevangelizálja őket. Nem. Csak azért, mert segíteni akarunk egy szükségleten. Mert azt akarjuk, hogy az az anyuka, az végre hátradőjön 2 órán keresztül, azt mondja, hogy most nem kell ránézzek a gyerekre. Felüdül. Pihen, beszélget, értelmes beszélgetést folytat. Visszatérve a környezetünkre, mi adventisták nem tehetjük azt meg, hogy nem vigyázunk a környezetünkre, csak azért, hogy sietessük az Úr visszajövetelét. Testvérek, vágjuk ki az összes fát, fogjon el az oxigén, akkor az Úr biztos jön. Nem, nem, mert nem mi vagyunk a főnök. Ő tudna egy új ozonréteget is teremteni, ha mi kivágnánk az összes fát is. Tudjátok, hogy egy fenyőfa 40 kg széndioxidot tud semlegesíteni, és 120 kg oxigént termel egy év alatt. Vigyázzunk a környezetünkre. Azért fontos a hely, és azért mondja, hogy ne foglalja a helyet hiába, mert Izraelben minden talpalatnyi, minden tenyérnyi hely nagyon fontos. És végül jön a vincellér. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Nem csak közben jár, hanem munkát vállal. Körülássa és megtrágyázza. Néha az az érzésem, hogy a körülásás az az egyik fájdalmas dolog. De amikor trágya van körülötted állandóan, nagyon nehezen tudod elhinni, hogy ez valamikor a javadat fogja szolgálni. Az üdvösség kegyelemből és Jézus cselekedetei alapján biztosított. Ehhez kell az ember hozzájárulása. Hogy azt mondja, hogy én hozom az anyagot, a bűnöst, minden mást Isten tesz meg. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetében azt olvassuk, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Gondoljátok, hogy azok az emberek, akik ma meghaltak itt is a Szegen, bűnösebbek voltak, mint mi. Nem. Ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Jézus itt az Isten országáról beszél. És azt mondja, hogy van egy belépő. Ha megtértek, bent vagytok. Kell egy döntés. És itt a döntést a cselekedet kell kövesse, és az eredmény a gyümölcstermés. Ha megtértek, akkor kegyelmet kaptok, akkor örökké éltek, de ennek már lesz gyümölcse a földi életetek során is. Ha meg nem tértek, akkor hasonlóképpen elvesztek, mint azok. A galileai áldozatok és a Siloámnál elesettek halála egy jel. Az életed végidejének a jele, nem a történelem végidejének a jele. Mert egyetemes baj van. Ez a bűn. És ezt példázza a terméketlenség. Az elmúlt 3 évben azt tanulmányoztam, hogy a fiataljaink, az adventista fiatalok miért hagyják el az adventista egyházat. Azt hiszem, hogy a kis írásom könnyekkel volt áztatva. Mert szégyellem azt mondani nektek, hogy mi okozzuk, hogy a fiataljaink elhagyják a közösségünket. Mi okozzuk. Nem sátán, mi, én, ti, te. És terméketlenek vagyunk. A terméketlenség következménye a pusztulás. Szerintetek volt olyan, hogy Izraelben kivágtak egy fügefát? Igen. Szerintetek volt olyan, hogy a föld történelmében kihalt egy keresztény egyház? Igen. Kihalhat az adventista egyház? Igen. Ki? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Testvéreim, a gonosz nem ott kint van, Pilátusnál, hanem itt benn. Ezzel kell valamit kezdeni. És a megtérés az mindig a gyümölcstermést hozza el. Ez egy nyílt végű példázat. A kieszközölt kegyelemmel félbeszakad a példázat, és nem tudjuk, hogy a következő évben, amikor eljön a földnek az ura, akkor termette a fügefa, vagy a vincellér még egyszer azt mondja, hogy uram, csak még egy évet adjál, csak még egy évet. Mert a folytatás a hallgató szívében zajlik le, hogy kivágják-e a fügefát, az a te döntésed, nem pedig az Úré. Hadd zárjam ezzel. Akik ismernek, tudják, hogy a kedvenc országom minden eddig meglátogatott ország közül Szudán. Egy új törzs számára hirdettük az evangéliumot. Az Anuak törzs előtte nem hallott Jézus Krisztus üzenetéről. Elindítottunk egy bibliafordítást is számukra. És olyan jó érzés volt, hogy egy népcsoport megismerheti az Úr Jézust. Az előadáson részt vett egy nagy, magas úriember, aki a végén odajött és azt mondta, hogy János, én szeretnék megkeresztelkedni, de én a episzkopális egyháznak a lelkésze vagyok. Így is megkereszteltek engem? Persze. Megkeresztelték őt a Fehér Nílusban, ami nem annyira fehér sajnos. Ez az ember hazament. A következő vasárnap elmondta a gyülekezetének, hogy ő adventista lett. Úgy megverték, hogy csak a Jóisten kegyelme tartotta meg az életét. Egy év múlva mondta el. Azt mondta, hogy a feleségem bekötözte a törött csontjaimat, és imádkoztunk, hogy az Úr tartson meg. És amikor járni kezdtem, akkor elkezdtem meglátogatni azokat a gonoszokat, akik megvertek. És imádkoztam értük. Könyörögtem értük. Megbocsátottunk egymásnak. És most egy 120 tagú gyülekezet van. Adventista gyülekezet. Ott, ahol ez az ember majdnem belehalt abba, hogy adventista lett. Ha az Úr jön, szerintetek ő mit fog megmutatni? Azt a gyülekezetet. És ha az Úr jön, ti mit fogtok megmutatni? Úgy szeretném azt mondani, hogy egy év múlva visszajövök. És megkérdezem tőletek, hány fiatalt hoztatok vissza a gyülekezetbe? De nem én vagyok a vincellér. Ő ezt a kérdést a ti szívetekbe most megkapálja, ha kell, megtrágyázza. Fog-e teremni a fügefát? Amen.